Kedves jelenlévő és az igen hirdett és felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét a Márk evangéliuma 10. részéből olvassuk. Márk evangéliuma 10. részéből a 13. versről felállva hallgassuk. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig fedik vala azokat, akik hozták. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedt, és mondta nékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne hintsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén megáldotta őket. Foglaljuk helyet, egyik olvasunk is. Kedves ülekezet, azt a három dolgot, amit szeretném, ha megjegyeznénk ennek a kis szövegnek alapján, evangélium szövegnek alapján, azt a következőképpen lehetne talán megfogalmazni. Az első egy kérdés, hogy kik is ezek a bizonyos kicsinyek, ezek a gyerekek, akik Jézushoz vitetnek, vagy Jézushoz akarnak menni. A másik dolog, amivel kicsit foglalkoznunk kell, ez a tanítványi elhárítás, amely pedig nem akarja, hogy bárki a fontos személy, az örökkévaló személy, felkent személy közelébe juthasson, de nem csak a távoliaknak ezt a furcsa üzenetét vagy tettét akarjuk szemügyre venni, hanem magunkban akarjuk felismerni azt, hogy hogyan is viszonyulunk azokhoz, akik Jézushoz akarnak jönni bármi oknál fogva. A harmadik pedig, hogy vajon mit jelent az, hogy ilyeneké az Isten országa. Ez a három dolog, ami talán ebben a rövid időben, ha igyekszem, belefér, és amiről ma mindenképpen jó lenne gondolkodni. Érdekes megfigyelni, hogy kétféleképpen beszél szövegünk a Jézushoz kerülő, nevezik most az egyszerűség kedvéért gyerekekről, egyeseket hoznak Jézushoz, de azt is mondja aztán másokra nézve úgy, hogy engedjétek hozzám jönni. Tehát vannak, akik maguktól jönnek, és vannak, akiket hoznak. És akkor mindjárt itt borítsuk fel a szó szerinti értelmet, és mondjuk ki azt, hogy nem egyszerűen a kiskorúakról van szó, hanem olyanokról, akiknek valamiért vagy korlátozott a mozgásterük, a lehetőségük. Mondjuk, gondoljuk arra a férfira, akit a barátai visznek Jézushoz, mert nem tud járni, nem tud magáért kiállni, agyvérzést kapott és mozdulatlanul fekszik. Úgy kerül az Úr elé, hogy kibontják a háztetőt és leeresztik egy alkalmi oldaljon az Úr elé, hogy meggyógyíthassa, és gondoljuk azok sokaságára, akiket visznek az Úrhoz, hogy meggyógyítsa őket, mert nem tudnak magukért tenni semmit. Mert ilyen tekintetben hasonlítanak ők a gyerekekhez, akiknek az önrendelkezésük korlátozott, és nem várhatjuk meg, amíg évek múlva esetleg majd dönteni tudnak bizonyos kérdésekben. Itt van egy vita, amit intézünk el mindjárt itt, hogy ezért van, hogy egyesek a gyerekek keresztsége dolgában és egyéb ügyeiben olyan elzárkózók, és azt mondják, hogy majd ha ők döntenek erről. Na de hát számtalan dolog van, amiről nem várjuk meg, hogy összeérjen a gyerekek érettsége, döntési képessége, mert az időközben telik, ilyen például a tanulás, általában abban a korban kezdjük őket ebben bevonni, amikor nincs meg még az egyetértés abban, hogy ez egy fontos dolog, de a szülők úgy döntenek, hogy ha 6 éves volt, és a törvény is így dönt, akkor beiratjuk őket az iskolába, vagy magánúton tanítjuk őket, és szoktuk használni ezt a képet is, hogy hasonlóképpen a védőoltást is beadjuk, noha a gyerek tiltakozik, le kell fogni. Vannak persze ostoba szülők, akik nagyon határozottan védőoltás ellenesek, és inkább vállalják ebben a fertőzött világban azt a kockázatot, hogy a gyerekeik rá fizetnek az ő fafejűségükre. De mégis az általános inkább az, hogy a szülő dönt bizonyos kérdésekben, és az gyerek helyett dönt, legfeljebb majd később, amikor felnő, akkor megerősíti a szülőnek, helyesíti a szülőnek a döntését. Ezért van konfirmálás is, ugye ez megerősítést jelent, hogy azokat a fogadalmakat, amiket a szülő tesz a kiskorú gyerekével kapcsolatban, mondjuk a keresztség alkalmával, azt ő tudatosan erősítse meg, amikor be tudja látni olyan 12 éves kora körül vagy a fölött, hogy valami jó vagy nem jó, helyes vagy helytelen. És akkor módon a dolgot tanulmányozni és önként saját elhatározásából dönteni. De hát ugye a tehetetlen emberekről beszéltünk. Imádkozunk itt olyanokért, akik nem tudnak az Úrhoz jönni. Nem akarnak, nem ismerik, de nekünk szívügyünk, és visszük az Úr elé. Visszük az Úr elé az ügyeket, sokszor egyedi módon még nem csak embereket, hanem vannak, akik kedvenc állatai kapcsán is kérnek imát, és imádkozunk, mert őket is az Úr teremtette, és Isten megváltó szeretete az egész teremtett világra kiterjed. Szóval hoztak gyerekeket, és jöttek gyerekek Jézushoz. Van itt egy kis megjegyezni valók még, Kálvin külön felhívja erre a figyelmet. Ugye ezt a történetet is az úgynevezett szinoptikus együttnéző evangéliumok mind leírják kicsi eltéréssel. És Lukács evangéliumában van egy picike is ide vigyezte az első sorba, ekkor gyermekeket is hoztak hozzá, hogy áldja meg őket az Úr. Na most, miért kell az Ist oda gondolnunk? Miért jó, hogy Lukács erre fölfigyelt és berakta? Arról van ebben szó, hogy van a szülőknek, van a döntésképes embereknek egy tapasztalatuk arról, hogy jó az Úr, hogy jó az ő közelében lenni. És ez majd át is vezet bennünket a következő pontunkra, de az nem jut eszünkbe, hogy ez másnak is ugyanolyan jó lenne. Tehát nem csak ők maguk mentek oda az Úrhoz megtapasztalni azt a jót, amit Jézus adhat, áldás, amit ő adhat, hanem oda vitték a gyermekeiket is. Ez az is egy nagyon fontos. Itt terjed Isten országa, hogy valamit megtapasztalok, valami jó nekem, valami áldást jelent a számomra, és akkor erről beszélni kezdek. Az evangélium az jó hír, már-már olyan, mint a pletyka. A jól értesültség, amit nem tudunk magunkba tartani, hanem hallottad, elmondjuk a másiknak. És akkor az az öröm jár át bennünket, hogy én mondtam először, hogy ez és ez történt, fontos lettem ezáltal. Az evangélium ilyen jól értesültség, amit tovább kell adnunk, hogy hadd hallja más is. Ne csak én, hadd hallja más is. A hit hallásból van. Nagyon sok minden, amit megtanulunk, és amit követünk életünkön át, amit örökítünk szeretteinkre, legyenek azok akár asztali szokások is, népünkkel kapcsolatos gondolatok, sereg egyéb ügy, amit megtanulunk, az azáltal lesz értékes, azáltal figyel fel rá a még tapasztalatlan fiatal, hogy mi elkezdünk róla beszélni. Anyám is így csinálta, apám is ezt mondta, idézgetjük őket, mert megragadt bennünk az az igazság, amit az előttünk járók képviseltek. Miért maradnak ki az evangélium csodálatos üzenetéből bárki utánunk jövő? Mondd el neki, vidd őt is az Úrhoz. Úgy növekedhet a gyülekezet is, hogyha ez tényleg nem a lelkipásztor elsődleges dolga, nem elsődlegesen a lelkipásztor dolga, hogy ő embereket hívjon be, hanem akik ott vannak, ha úgy érzik, hogy ők kaptak valamit, hívni kell másokat is, és legfőképpen a gyermekeinket is, hogy ők hadd legyenek Jézus közelébe. Nem rólam van szó, nem rólunk, nem a helyről elsősorban, hanem az igéről, ami Jézustól jön. Szóval gyermekeket is hoztak Jézushoz. Tamás evangéliumában van egy rész, amikor egyenesen olyan nők jönnek Jézushoz, ezzel Tamás evangéliumban nem kerül be, ugye a gyűjteménybe, akik menet közben szoptattak is. Ismerjük ezt a problémát, mindig van erről valamilyen vita, megbotránkoztatás, hogy egyes anyukát repülőtéren ittottam ott, vagy plázában leülnek és megszoktatják a gyereküket, mert eljött ennek az ideje, és a gyerek sír és éhes, és ennie kell. Szóval Jézus nem mondja azt, hogy ez nem illik. Tanítványok esetleg igen, hogy így ne gyertek ide. Hát az Úr jelenlétében szoptatni, az egy felháborító dolog. Ez nem Jézus zavarja, hanem minket. És tegyünk hozzá, hogy nem Jézus zavarja azok jelenléte, akiknek a jelenléte, működése, vélekedése, magatartása minket zavar. Nem az Urat zavarja, hanem minket zavar. És ezért ez a történet egy kicsit szól nekünk erről is, ne zavarja, hogy más is ott van az Úr jelenlétében. Ez persze nem azt jelenti, hogy bármit megengedhetőnek vélünk, pláne ha valaki a jelenlévő együttlét ellen dolgozik, ilyen is szokott lenni. Szóval, hogy a tanítványok egy kicsit figyeltek a mesterre, és egyfajta testvérei is voltak ebben, nincs semmi, hogy rendkívüli vagy rossz. De még egy kicsit a gyerekeknél maradva, és most egy picit azokra térve, akik maguktól jöttek Jézushoz. Valószínű, hogy itt utca gyerekekről van szó, és ha egy kicsit visszalapozunk a 9. fejezetbe, akkor ott azt találjuk, hogy ott is, ott lebzselnek Jézus körül, a tanítványok vitatkoznak rang kérdés miatt, ki a nagyobb közülük, és akkor Jézus odaállít eléjük egy gyereket, aki ott lábatlankodik körülöttük. Előfogván egy gyermeket közé állította, ölébe vette, és azt mondta nekik, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elfogad. Gyerekek, akik valamit Jézus közelében megéreztek, amit a szüleiktől sem tapasztaltak meg. Az utca nevelte őket, mert maszatosak voltak, én is Izraelben találkoztam olyan gyönyörűséges beduin gyerekekkel, akik hát rettenetesen taknosak voltak, ugye szabad égben terelgetik a nyárat, húzatban, mindenféle baj van, csodálatos, gyönyörű gyerekek voltak, nagyon taknosak voltak, ugye gyerekeket ez nem zavarja annyira, mint azt a felnőttet, aki szívesen elébe venné, hanem lenne taknos, mondjuk például, vagy nem lenne olyan ápolatlan szegényke, de újra mondom, Jézust ez nem zavarja, jöjj, amint vagy, amint vagyok, úgy jövök, van egy ilyen ének. Nagyon furcsa lenne, az ember mondjuk orvoshoz akkor menne, amikor kicsit jobban fog orvoshoz látni, amikor elmúlt a fogfájása. Ugye szokott ilyen lenni, hogy a fogorvosnál elmúlik, és akkor elmennek mondjuk csendben, miközben várnak a sorunkra, de hát akkor gyere, amikor az Úrra szükséged van. Jézus körül ott voltak ezek az utca gyerekek, és úgy volt, hogy éha, ugye ő volt az akkori világ egyik legérdekesebb, hanem a legérdekesebb figurája, és ezért szombaton szokás zsidó testvéreinknél szombaton meghívni vendégségbe valakit, aki ilyen bizonytalan egzisztencia, nincs családja, boldogan hívták Jézus. Majd valamiről fogunk beszélgetni az asztal körül. Igen ám, de az úgy volt vele, hogy ha én megyek, akkor jönnek az én kicsinyeim is. Ez nem feltétlenül az ő jól vasalt, lábosodt tanítványait jelentette, hanem akik ott lemzseltek körülötte, és vitték talán a botját, vagy valamit, ahogy a gyerekek tudnak úgy nagyon ragaszkodni valaki, ez aki odafigyel rájuk, én olyanok, mint a kutyák. Nagyon édesek a kutyák is, ugye, ahogy hűségesen oda tapadnak ahhoz, aki figyel rájuk, aki gondoskodik róluk, aki szereti őket. És így voltak Jézus körül. Jó, megyek hozzátok, ha jöhetnek, az én kicsinyeim is. És el kellett dönteni, vagy együtt az Úrral, de úgy külön nem megyek, hogy őket hagyjam kint és rázzam le. Ez volt ő vele talán egy kicsit a probléma, és ha megerősödött bennünk az a gondolat, hogy vigyük a gyermekeinket is az Úrhoz, mert ami jó volt nekünk, az jó lesz nekik is. Van a Golden Gate Quartetnek egy kedves éneke, arról énekelnek, hogy adjátok nekünk az atyák hitét, ez négy afroamerikai énekes, 60-as, 70-es, még 80-as években is nagyon-nagyon sokan szerették, mi is szerettük, Magyarországon is jártak többször az ő éneküket, bibliai énekeket, gospeleket, spirituálikat énekeltek általában, és volt egy ilyen énekük, hogy adjátok nekünk az atyák hitét. Mert ami jó volt a zsidó gyerekeknek, az jó lesz nekünk is. Adjátok nekünk az atyák hitét. Adjátok a gyerekeknek, mert ami jó volt nektek, az jó lesz nekik is. És akkor térjünk rá erre a nehezebb pontunkra, a másodikra, hogy a tanítványok rögtön beavatkoztak, és hát ha nem is állítottak fel ilyen fémkereső kaput, ma ezt tennék Jézus jelenlétében, nem volt motozás esetleg, bár ott is el kellett volna találni időként ez, de szerettek volna beleszólni ebbe, hogy ki jöhet Jézushoz, és ki nem. Megválogatják a tömeggyűléseknek a közönségét is, akitől feltételezhető, hogy mondjuk fütyülni fog, netán meg is történik vele, azt akár hajánál fogva is lerántják, és kiviszik, kikísérik. Ne zavarja meg a nagyember produkcióját a jelenlétével. Van olyan, hogy csak meglátják, hogy valaki be akar szivárogni, útját állják. Egy nagyon-nagyon régi emberi dolog, de most ne gondoljuk a legdrámai ügyekre, hanem egyszerű dolgokra, erre a fontoskodásra, hogy majd én beleszólok, és én eldöntöm, hogy ki jöhet, és ki ne. Emlékszem, nagyon régen egyszer ifjúsági csendeséken voltunk Szegeden, és elmentünk a Dómba, amely hát közel 100 méter magas tornyával ott a nagy alföldi városnak egyfajta kilátója is. És helyi lelkész, Vicaskény öccse volt ott a lelkész, akkor vele mentünk boldogan, és volt a társaságunkban néhány kis kamasz is. És az az ember, aki ott hát eldöntötte, hogy ki az, aki megfizette, vagy ellenőrizte egy kis, aki megfizette a belépőjegyet és fölmehet, kijelentette, hogy egy kicsit nem mehetnek föl. És akkor megkérdezte a kollégám, hogy többé megvették egy jegyet. Ő úgy döntött, mondta az illető, mire fölháborodott joggal az én kollégám, és kijelentette, hogy ezt ott a pénztárnál nem közölték, hogy a 10 év körüli gyerekek nem mehetnek fel, nincs külön baleset veszély, ő ne döntse el mások helyett, hogy ő felel egyébként is ezekért a gyerekekért. Egy nagy vita alakult ki, nem is emlékszem, hogy régén fölmentünk egy gyanítom, hogy igen, mert nagyon határozott volt ő is, végül meghátrált ez az ember, de ismerjük ezt, a hozzáállást, hogy én eldöntöm szabályok ellenére is. Mert abban a helyzetben vagyok, hogy egy kicsit beleszólhatok a dolgokba. Hát beleszólok akkor a dolgokba, és eldöntöm, hogy hogyan, milyen feltételekkel jöhet be valaki a templomba, legyen az öltözködés. Ugye már ebből az első század apostoli levelei is beszélnek, miféle szeretet van bennetek, ha az egyiknek azt mondjátok, ha előkerül, te ülj ide szépen az első helyre, és a szegénynek meg ilyeneket, hogy ülj a lábam zsámoljára, a kis székre. Ő odaülhetsz, te is hallgathatod. Tehát ez micsoda dolog, mondja az apostol ebben a levélben. Ha Jézus szereti, ha megváltotta, ha találkozni akar vele, miért mondod, hogy nem jöhet? Miért mondod, hogy teljenek el évek, majd ha felnő, majd ha tud viselkedni. Jézusra tud figyelni. Meg valami őszintén néha, hogyha túl eleven egyik másik gyermek, az egy picit engem is zavar, nem önmaga miatt. Az is szokott ezen ércelődni, ahogy én megpróbálom túl kiabálni a hangoskodó gyerekeket azzal, hogy nem zavar bennünket ez a lárma. És kicsit megszégyenülve kell értesülnöm mindig arról, hogy talán a legnehezebben kezelhető gyerekek is figyelnek arra, ami nem hangzik. Miért akarjuk elküldeni, ha ezt az Úr nem kérte? Miért próbálunk meg Jézusnál szigorúbbak lenni? De most más dolgokban is. Egyesek életmódja nekünk nem tetszik, de ők az Úrhoz akarnak jönni. Miért ne jöhetnének? Hallgatni az Úr szavát, majd ő elvégzi bennük azt, amit akkor kicsinyek, társadalomból kiszorítottak, nem megfelelően öltözöttek, képzettek, viselkedésükben van valami a társadalmilag elfogadotthoz képest, kevésbé elfogadható. Jézus minden vallja. Jézus egyenesen haragra kerül, bosszankodik az Úr. Ez egy ritka pillanat. Nem volt egy indulatos természetű ember Jézus. Megengedi magának, hogy bosszankodik, hogy haragra kerjedjen, és kemény szavakat mondjon is. Talán Máté evangéliumában fordítja így Károli, hogy hagyjatok végét neki. Ezt mondja. Hagyjatok végét neki. Veszed le róla a kezedet? Hagyj végét neki. Mi kért téged erre, hogy megálltod abban, hogy hozzám jöjjenek. Ne tiltsátok el őket. Mikor Nikodémussal beszélget Jézus, fontos János evangéliumának a harmadik része egy kicsit ehhez a mi mai evangéliumi szövegünkhöz is tartozik egyik másik gondolat, amit ott elhangzik, de most azt a részét akarok idézni, amikor arról szól az út, hogy Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy kárhoztassa a világot. Nem kellene neki kárhoztatni, elvégezzük mi azt ő helyette. De kérte? Kérte tőlünk az út, hogyha ő nem kárhoztatja, akkor mi kárhoztassuk ezt a világot? Vagy egyszerűen csak mondjuk el, hogy Isten válasza a bűnre, az elveszett állapotra az, hogy szerette a világot, mert mással nem tud hatást gyakorolni rá, özönvízzel nem. Benne van a Bibliában ez a történet, és Istennek azok az önkritikus megjegyzései, ha szabad ezt az antropóból hát megjegyzést tennem, hogy belátja, hogy az ember gonosz, nem tudom, mit csinálni. Erre kitalálja, hogy akkor csak szeretni fogom. Mert ha valami meggondolásra készítheti a tőle elidegenedett ember, az a kikezdhetetlen szeretet. Rátettük a Mártelepi iskolát, Lucsi iskoláját. Az volt a gyakorlat, hogy úgy lehetett rendet teremteni, ha a tanárok és ők nem győzték, az igazgató végig pofozta a gyerekeket, és még az átvétel körül is hallottam ezt, hogy anyádat is pofoztam, akkor te is üvöltve az igazgatót ő. És mi bevezettük, hogy nem szabad ütni a gyerekeket. És ajánlul figyelték a kollégák, hogy mi lesz ebből. Nem avatkoztak be, nem szóltak is. A gyerekek is kóstolgatták az új rendet. Hogy mi lett a végeredménye, azt nem tudom pontosan, de hogy a szeretetnek voltak gyümölcsei és eredményei. Vannak és lesznek eredményei. Ez biztos. Ezért küldte Isten az ő fiát a világba. Ezért küldte őt és nem más. Egy Nagy Sándor típusú világverő katonát, aki majd katyába rázza a világot, majd odasóc pillanatok alatt, ugye Nagy Sándor rövid élete alatt a fél világot elfoglalta. És mi azt képzeljük, hogy ilyen ember kell nekünk, valaki, aki majd odavág és rendet teremt, aki állandóan ellenséget lát, és állandóan harcol, és nem olyan, aki szeret, békít, épít, megért, újrakezd, és újrakezd, és újra csak szeret. Szóval, mi történik velünk Jézus közelében? Ugye, aki elküld másokat, az egyrészt arra gondol, hogy ő teljesen rendben van. Ilyen embereknek kell Jézus közelében lenni, mint én. Hálát adok neked, Uram? Nem vagyok olyan, mint mások, mint íme vámszedő. Tizedet fizetek, bőtölök hetente kétszer. Lát, most is itt vagyok az ima idején, és ott ül egy hitvány vámszedő, és hálát adok neked, nem azért, hogy élek, nem azért, hogy te jó vagy, hanem hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Jézus figyelme átsiklik fölötte. Csak azért jegyzi meg, hogy ellenpont legyen, és azt mondhassa, hogy megigazulva ment haza. Ez a szerencsétlen vámszedő, akinek a mesterségével persze nem értünk egyet, meg nem akarjuk mentegetni őt, de megértett valamit ott az Úr jelenlétében. És ez az, hogy ő méltatlan arra, hogy egy fedél alatt, egy légtérben legyen az Úrral. El akarunk dönteni, hogy ki legyen egy légtérben az Úrral, hogy ki jöhessen ő hozzá, tiltsd meg nekik. Ja, akkor is, amikor a gyerekek kiabálnak virágvasárnap, tiltsd meg nekik. Nem írjék. Engedjétek hozzám jönni, mert ilyeneké az Istennek országa. És akkor még nézzük meg, hogy milyenek ezek az ilyenek, és hogy Mit is jelent, hogy ilyeneké az Isten országa? Említettem az előbb, hogy ha valaki valamit el akar érni, az például teheti erőszakkal is. Sikeres dolgot átmenetileg lenni. Ügyülünk minden szabályra, mindenre, ami eddig hatott, és majd mi megmondjuk, legyőzzük, legázoljuk, elfoglaljuk. Mindent elfoglalunk, és magunk alá gyűrünk, hiába mutatja a történelem, hogy ez ideig óráig szokott menni. De mi megpróbáljuk. Ha nagyságodnak ment, akkor mi is megpróbáljuk. Igaz, hogy talán már halála évében négy felé szakadt a birodalom, és aztán ellenyészett. Így is ezen a földön nem lehet erőszakkal országot építeni. Isten országát sem. Isten országát sem a szigorral, tiltásokkal, megkötésekkel, megzabolázással lehet építeni. Biztos, persze, hogy egy bizonyos körbe az elnyomás, szellemi kontroll, a tiltások ne nyúj hozzá, nehogy elolvasd, nehogy belépj. De ugye elkárhozom, ha egy másik felekezett templomában mész, volt ilyen idő, nem is olyan régen még, amikor mindegyik oldalon ezt hirdették. Az erős az, aki országot építhet, gondoljuk mi. Ilyenek voltak Jézus idejében a zelóták, a szikáriusok közülük, a késesek, akik egyszerűen fogták és általuk árulónak minősített személyeket ledöfték a piacon. Merényletet követtek el ellenük, mert azt gondolták, hogy majd ezekkel az erőszakos tettekkel hát rendre lehet rántani az ingadozó embereket, és beállnak majd mögéjük, és így lehet a rómaiakat is elkergetni és létrehozni a Földön Isten országát karddal, mágiával, mindenféle kínzásokkal és egyebekkel. Volt már ilyen. Jézus nem ezért jött. Nem azért jött, hogy taposson, hogy töljön, hanem hogy ő magát adja. Aztán a másik lehetőség, megveszünk. Minden elható ezen a világon. Mindegy, hogy milyen pénzből, lehet, hogy közpénz jellegét elveszített forrásokból is, de megveszünk, ügyesen, megoldjuk majd, megvegyük magunknak. És ehhez képest ott vannak a gyerekek, akiknek se erejük, se pénzük nincsen. Hogy jutnak ők hozzá az Isten országához? Az előbb idézett János evangélium a harmadik része fejteget egy dolgot, ami fölakad Nikodémus, az öreg bölcs, farizeus is, ez az újjászületés kérdése. Én is azt mondtam, hogy aki nem születik újjonnakká, nem lesz olyan, mint egy kisgyerek, aki most kezdi az életet, az nem láthatja az Isten országát, és mondom, ez a bölcs ember megáll ennél a képnél, és úgy érzi, hogy túlzás. Jézusnak ez a megjegyzése. Hogy lehet újonnan születni? Az újonnan születés kifejezés, ami görögül így hangzik, hogy anóken, ez nem csak újat jelent, hanem azt is, hogy fentről. Ez anó, ez fentről, a fenti, ezt jelenti. Fentről születés. Jó, van egyfajta biológiai rendje az életünknek. De van egy lelki vonal, egy felülről való, amit János evangéliuma sokszorosan érint és köszönhet ezért, amikor elválasztja a biológiai létet és beszél az Istentől született emberekről, már az evangélium bevezető szavaiban is, nem a férfi indulatából, hanem szentlélektől születtek, és nem csak Jézusra vonatkozik. Iránk is vonatkozhat, ha felülről születettek, ha újonnan születettek vagyunk, ha olyanok, mint a kisgyermekek, akik egy idő után felnőtté válva elfelejtik, hogy ők kisgyerekek voltak. Na, Szóval, ha nincs ő nekik erőteljes ökrük, hanem csak kis ökleckéik, amiket ha ráznak, nevetségessé válnak. Ha nincs nekik pénzük, hogy bármit megvegyenek maguknak, akkor mi az, amire itt Jézus célhoz? Talán arra gondol, hogy a gyerek örül az ajándéknak. Olyan természetesen szokták unokáim és a távolabb lévők megkérdezni, hogy mit hoztál. És igyekszik is a feleségemmel nem csalódást okozni nekik, hanem így is van, hogy nem mindig találjuk ki, hogy mi az, aminek örülnének. De nem üres kézzel menni, és átélni a gyerek örömét, aki boldog, ha megajándékozták. És Isten meg akar ajándékozni bennünket az ő szeretetében, országában. Olyat akar adni, amit mi nem tudunk katonai erővel, fizikai erővel, rókassággal, kígyósággal és egyebekkel megszerezni. Olyat akar adni, amit nem tudunk megvenni. Semmilyen pénzből nem tudunk megvenni a magunk számára, ami a megajándékoztatás örömében lehet igazán a miénk. Szóval, ha olyanok nem lesznek, mint a gyerekek, akik teljes nyitottsággal jönnek az Úrhoz, és boldogok, újonganak, ha megajándékozzák őket, akár egy kirándulással, egy fagylalattal, vagy bármilyen más dologkal, és ugyanígy újonganak az Isten országára, akkor nem fognak oda bejutni, mert máshogy nem lehet bejutni az Isten országába. Szóval, ne tiltsátok, ne akadályozzátok, engedjétek és tanuljatok.